A 2017. augusztus 6-ai prédikáció.
Gyertek testvéreim, hallgassátok meg az igét. A már előbb hallott részből, a János evangélium a 15. fejezetéből néhány verset kérem, hogy ezt az evangéliumért fennállva hallgassátok. A 12. és a 13. verset olvasom. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Foglaljatok helyet, testvérem. Hogyha egy címet kéne adnom ennek a prédikációnak, akkor az lenne a címe, hogy mégis kinek az élete, és ezt a kérdést úgy fejezném be, hogy mégis kinek az élete fontosabb. Mert hogy azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, szeretünk szeretni, és szeretjük azt, hogyha bennünket is szeretnek, és talán mégis ez a legmélyebb vágyunk az, ami a legzavarba ejtőbb is egyúttal. Elismerni azt, hogy szükségünk van, és vágyunk mások szeretetére, sőt, vágyunk arra, hogy mi magunk is szerethessünk másokat. És ebben az igében is, amit olvastam, van egyfajta ellentmondás, hogy ez a Jézusnak ezekről a szeretetről szóló szavairól, ha beszélünk, akkor látjuk azt, hogy nem olyan egyértelműen sima és lágy, hanem ott van benne, hogy parancsolat, ott vannak benne ilyen erős szavak, hogy nagyobb szeretet, meg életét adni barátaiért, meg ezt parancsolom nektek. Szóval vannak benne olyan szavak, amikkel ugye kicsit megakadhatunk, hogy akkor itt miről is van szó, ez nem valami lágy simogatás, hanem még itt van valami. És ott persze tudom, hogy itt ültök a templomban már jó ideje, és nem először hallotok a szeretetről. Lehet, hogy egy kicsit unjátok, de nagyon nem tudok másról beszélni, mint az Isten szeretetéről, sajnálom. Tehát ő a szeretet, én meg valahogy most erre tudtam ráhangolódni, ahogy elém jött ez a mondat. Úgyhogy induljunk el együtt ezen a talán sokat járt úton, és mégis mindig újra és újra titkokat rejtő úton. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Gyülekezet közössége kiváló alkalom arra, hogy megéljem azt, és mindannyian megéljük azt, hogy akkor vagyok egyénként, személyként önmagam, ha kapcsolódom a közösséghez a Krisztusban. Ez az, amit Jézus így mond el, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És ez az úgy, ahogyan. Ez lesz a mi kulcsunk ma. És e köré fonódik négy kérdés bennem, hogyan szeretek én, mint ember, hogyan szeret Jézus, és ehhez kapcsolódóan hogyan adja magát Jézus, és ebből talán kibomlik az, hogy én hogyan adom az életemet, érted? Hogy mi emberek hogyan tudjuk egymásért adni az életünket, vagy hogyan hív meg bennünket az odaadásra Jézus. És hát ahhoz, hogy elinduljunk erre az útra, ez azért lesz szükségünk némi őszintességre, meg bátorságra. Mert bármennyit is beszélünk a szeretetről, mégiscsak arról van szó, hogy ez a vesénkbe hatol ez a dolog, hogy úgy szeressünk, ahogy Jézus. Ez azért mégsem olyan nagyon magától megy. Felmerül a kérdés a barátságban, házasságban, gyülekezeti közösségben. Kinek van igaza, ki dönt, ki irányít, mi lesz az a vezérfonal, ami alapján megyünk, ki diktál. Ki. És végül is az a kérdés, hogy ki a hatalom, ki az, aki megmondja az irányt, ki az, akinek az adott pillanatban igaza lesz. És persze mi megtanultuk a választ, hogy a hatalom Istené, meg a dicsőség is Istené, de az első őszintesség kapu az itt kell, hogy megnyíljon előttünk, mert hogy nem így élünk. Tehát, hogy úgy szóban nagyon jól tudjuk kimondani azt, hogy a dicsőség Istené, de azért mi is vágyunk dicsőségre, meg hatalomra. És sokszor mozgat bennünket a saját dicsőség vágyunk, és a saját hatalom vágyunk. És hát ezt tudja Jézus. És erről beszél. Nem azt mondja, hogy csak úgy szeressétek egymást, hanem úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket. Nem a mi egymás iránti szeretetünk az etalon, bár az is bizonyára nagyszerű, hanem az, ahogyan ő szeret. És amikor ott mozog bennünk ez a kérdés egy kapcsolatban, hogy kinek van igaza, ez a helyzet most miért így dőlt el, akkor ott van emögött egyfajta egyensúly keresés bennünk, és két mondat kattog a fejünkben, csak általában nem tudatosodik, de mégis ezek a motivációink vannak, hogy ha te irányítasz, akkor, és neked lesz igazad, akkor én rendelődöm alá, hogyha pedig én irányítok, akkor te vajon jössz-e utána? És hogy ez az állandó egyensúly keresés van a kapcsolatainkban, ha neked van igazad, akkor én alárendelődöm, ha nekem van igazam, akkor te rendelődsz alá, és akkor vajon tudsz-e kapcsolódni hozzám? És itt van a második őszintesség kapu, amin be kell, hogy menjünk, hogyha közel akarunk kerülni ma ennek az igének a mondani valójához, mert ez a két kérdés azt az érzést hozza belőlünk elő, amit félelemnek nevezünk. Félelem attól, hogy örökre alárendelődöm, vagy félelem attól, hogy ha én irányítok, hogy örökre elveszítelek. Ha te irányítasz, akkor, és mindig neked van igazod, akkor nekem sosincs igazam? Akkor hol vagyok én? Akkor elveszem? De ha meg mindig én irányítok, akkor meg te hol vagy? Akkor te ki is vagy igazán? Akkor elveszítelek, mert nem talállak. Szóval itt van ez a félelem a magamra maradástól, de ugyanakkor a feloldódástól is. Félek, hogy eltűnök nyomtalanul, és magányos leszek, de félek attól is, hogy elveszítelek téged, és akkor meg azért leszek magányos. Ezért olvastam a 27. Zsoltárt, ami erről beszél, hogy van bennem félelem, de az Isten világosságában ott van a bizalom is, és ezen a nyomon szeretnék most tovább haladni veletek. Mert ott van a mi tapasztalásunk, az összes bizonytalanság, egyensúlykeresés mögött, most már itt bent a lelkünk mélyében, a legesleg mélyében, van egy tapasztalásunk arról, hogy van bennünk egy vágy. Hogy úgy maradhassak meg önmagamnak, hogy közben kapcsolódhassam hozzád és a közösséghez. És erről beszél Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Mert ezt az autonómiát, azt, aki én vagyok, és azt, ahogyan ezzel együtt kapcsolódom a közösséghez, akár egy páros, akár egy gyülekezeti kapcsolatban, ezt szeretném megélni. Azt, hogy ne oldódjam fel köztetek, de ne is veszítselek el benneteket, hanem maradhassak magamnak, és ti is itt legyetek nekem. És ezt adja parancsba Jézus. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Amikor azt a szót halljuk, hogy parancsolat, akkor egy ilyen teljesíthetetlen, magasugró lét lehet esetleg a szemünk előtt, az enyém előtt mindenképpen, mert nekem sem ment jól a magasugrás, és akkor hát másoknak megment, szóval van az a szint, amit az ember nem tud megugrani, és akkor neki sem megy. És amikor azt halljuk, hogy Jézus parancsolata, akkor könnyen gondolunk arra, hogy itt valami teljesítményt kell véghez vinni, és hát ez egy ilyen nagyon szigorú parancs, mert a parancs az olyan, mint a parancsnok adott, nincs mese. Na de a különbség az az, hogy Jézus olyan dolgokra szokta mondani azt, hogy parancsolom nektek, amik az életrendjét alkotják. Azért mondja, hogy parancs, mert meg akarja erősíteni azt, hogy olyas valamit kér, ami nem valami extra, hanem amitől az élet él. Arra ad parancsot, hogy illeszkedjünk annak az életnek a rendjébe, amit ő alkotott meg. Amikor azt mondja, hogy azt parancsolom nektek, hogy úgy szeressetek, ahogyan én, akkor azt mondja, hogy ez egy olyan törvény, egy olyan parancs, ami az életet hordozza. És valójában arra hív meg, hogy álljunk bele ennek az életnek az áramlásába és a valóságára. De miért kell erre parancsolóan felhívni a figyelmet, hiszen azt mondhatnánk, hogy hát az élet él a szentképpen, mit kell azzal annyit foglalkozni. De úgy tűnik, hogy pont itt a szeretetnél nagyon könnyen jön az önbecsapás. És talán pont ezért hívja fel Jézus a figyelmet erre, hogy úgy szeressetek, hogy ne csupán csak úgy magatok módján szeressetek, ragaszkodásokkal, vagy ki tudja hogyan, hanem úgy, ahogyan én. Szabadon és odaadóan. Majd milyen a igehirdetés egy pontján erről külön is szeretnék beszélni, mert mi emberek hogyan szeretünk? Hát hol így, hol így. Ahogy az érzéseink, vagy éppen a másik emberhez kapcsolódó aktuális tapasztalataink ezt diktálják. És akkor az érzések azok ilyen, hát azok olyanok, amilyenek, tudjátok. Néha szeretlek, néha meg az agyamra mész. Néha jó ide jönni a közösségbe, de néha nem értem, hogy miért vannak feszültségek. És ha egyszer ide jövök megnyugodni, akkor miért kell itt is emberi problémákkal küzdenem, ugye? Néha teljesen oda vagyok, érted, néha meg légy szíves, tartsunk egy kis távolságot. És hogy ez nem biztos, hogy a másik jól tudja követni. Vagy én se tudom az övét. Tehát, hogy mi emberek ilyen hullámzóan szeretünk. Meg hát még sokféleképpen. Valamikor hatalmaskodni szeretnénk a másik fölött. Máskor arra vágyunk, hogy ismerjen el bennünket, és táplálja egy kicsit az önbecsülésünket, mert szeret hízni. Vagy azt szeretnénk, hogyha ő kötődne hozzánk, és valamilyen módon birtokolni tudnánk őt. Ezeket persze nem nagyon mondjuk ki, és az anyai szeretetről szoktuk azt mondani, hogy annál tisztább nincs. Én meg azt mondom, hogy néha annál szorosabb, szorítóbb, megnyomorítóbb nincs. Szóval, hogy a mi szeretetünk az nem olyan nagyon tiszta úgy önmagától. Mert mint mindenben, ebben is. Hordozzuk azt az összetöredezettséget, amit az életünk minden területén hordozunk, ahol a leginkább rászorulunk az Isten megváltására és kegyelmére. És erről beszél Jézus. Ő azt kéri, hogy tisztán és szabadon, és kölcsönösen, és tisztelettel, és odaadóan szeressük egymást. Nem emberi módon, ahogy úgy magamtól jönne, akár az egóm építésére, vagy a birtoklási vágyam kielégítésére, vagy a hatalom vágyam megélésére. Ne úgy, hogy közben önmagunk körül forgunk. Mert mi, ahogy emberek szeretni tudunk, mi úgy tudunk, ha egy mondattal akarnám megfogalmazni, úgy tudjuk jól magunktól, úgy szeretnénk a másikat, ahogyan az bennünket épít. És ebből meg aztán hiányozna az odaadás. Tehát mi önző módon tudunk szeretni. Jézus azt mondja, hogy ti ne így, ne úgy szeressétek egymást, hogy közben magatok körül forogtok, hanem úgy, ahogy én, odaadóan. Hát akkor ő hogyan szeret? Ez a teljes odaadás, amit Jézus életében és halálában és feltámadásában látunk, amikor a szeretet nem a saját hamis vágyaimat, nem az én hamis énemet táplálja és elégíti ki, nem az én igényeimet szolgálja, hanem odaadja magát a másikért. A mi számunkra talán ez egy picit félelmetes, amikor Jézus azt mondja, hogy életét adja a barátaiért, mert rögtön megjelenik előttünk a kereszt és Jézus szenvedése, és azt gondoljuk, hogy a másikat szeretni odaadóan a szenvedés, és ettől iszonyúan tudunk félni. Hogy akkor, hogyha mi úgy szeretünk, ahogy Jézus, akkor mi is abba belefeszülünk. És akkor most szívesen mondanám azt, hogy nem. Ez nem lenne igaz. Mert néha belefeszülünk. De az is ott van, hogy nekünk nem hősi halált kell halnunk a másikért, hogy kifejezzük a szeretetünket, hanem napról napra, időről időre, egyszerűen csak kilépni a saját önzésünk köreiből, és olyanná lenni, mint ő, mert mivel kezdődik ez az egész jézusi élet? Azzal, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, emberré lett, pontosan olyanná, mint mi, alászállt, és megjelent, megtestesült itt a Földön. Úgy, hogy az a 7 milliárd ember, amelyik itt él, vagy annál több, az mind megláthatja benne azt a nagyon személyes, megváltót, ahogyan csak ő tud megjelenni nekünk. Szóval az odaadás nem a hősi halállal kezdődik, és nem is azzal végződik, hanem az odaadással. Ahogyan Isten adja magát nekünk, ahogyan emberré lesz, ahogyan odaadja magát olyanná, mint amilyenek mi vagyunk. Valóságosan, nem hősi módon, egyszerűen csak hétköznapian, csak itt ül mellettünk a padban is, a székeken is, és itt van. Szinte láthatatlanul, és mégis érezhetően, és átélhetően. Ez az ő szeretete, mint a levegő, ami itt van körülöttünk, és be is lélegezzük. Szinte észre se vesszük, annyira természetes, annyira csöndes, és annyira lágy. És akkor ő ilyenné lesz, hogy mi be tudjuk őt lélegezni. Ezzel kezdődik az odaadás. Hogyan szeret Isten személyesen és konkrétan. Erről beszélek. Ahányan itt vagyunk, annyiféleképpen tudnánk elmondani, hogy számunkra az Isten hogyan testesült meg a Krisztusban. Ő hozzá kapcsolódik a mi személyes élettörténetünkhöz az időben, a térben, abban az állapotban, ahogyan éppen vagyunk. Nekünk ahhoz nem kell tenni semmit, hanem ő így mellénk szegődik, és egyszer csak kibomlik, hogy ő ott van. Végtelenül személyesen, de ugyanakkor tapintható konkrétsággal. Szeret egyfelől így, szeret aztán úgy, hogy dönt. Dönt és cselekszik mellettünk és értünk. Úgy akarta, hogy Jézusban végérvényesen és örökkévalóan megmutassa azt, hogy az Isten szeretet, és hogy aki Jézust látta, az az Atyát látta, aki Jézust látta, az a szeretetet látta, azt, ami ezt az egész univerzumot tartja és mozgatja. És ő ezzel a végtelen, áradó szeretettel most is, e pillanatban is bennünket formál és alkot. Ez egy kreatív szeretet, mert ő úgy döntött, hogy ezt megcselekszi értünk. És emellett, ahogyan az Isten szeret a Krisztusban, az kockázatos. Tehát személyesen és konkrétan szeret engem, téged, minket. Döntésekben és cselekedetekben, ahogyan ő úgy dönt, hogy emberré lesz, és ezt megcselekszi, és végigviszi a feltámadásig. De ennek a szeretetnek a harmadik jellemzője az, hogy kockázatos. Mert ő nem varázslatot visz végbe, bár csinálhatna így, és akkor az egész világ úszna a szeretetben, hanem úgy tűnik, hogy minden nap meghal és feltámad értünk, örökké valóan, folyamatosan adja magát, a velünk szenvedőt, az értünk szenvedőt, és az értünk feltámadó. És ez kockázatos. Mert látjuk, hogy nem mindenki értette őt, és nem mindenki szerette, és mi se értjük. Ezt a végtelen tisztaságot nem lehet érteni. És ő mégis adja magát. És akkor most ezt a kérdést járjuk körbe, hogy hogyan? Hogyan adja ő önmagát? Kétféleképpen adja ajándékba, és maradandóan. Úgy adja magát, hogy nem kell, és nem is lehet megvenni, és nem kell, és nem is lehet megszerezni. Nincs az a teljesítmény, amitől az Isten bennünket jobban szeretne. Ezt iszonyú nehéz elfogadni, de ez van. És valójában csak elfogadni lehet, hogy ez az ő döntése, és nem a mi érdemünk. Sajnos a hatalomvágyunk, a becsvágyunk, és a birtoklási vágyunk ez esetben kicsit sincs kielégítve, ez ki van szépen téve oldalra, és vagy mondhatom azt is, hogy meg van váltva, és meg van tisztítva, mert az Isten szeretetének a tisztasága csak ezen akadályok nélkül jöhet hozzánk, és csak így tudjuk elfogadni, és ő megtisztít, és tisztán adja magát. Nem lehet sem megvenni, sem megszerezni, csak elfogadni. És az egész életünk rámegy erre az elfogadásra. És ez nem baj. Ez nem baj, ez rendben van így. Mert újra és újra az Isten szeretetének minden ízét, egyre több ízét, illatát, konkrétságát, valóságát meg tudjuk élni, miközben újra és újra meghal és értünk, és megvált minket, és azt mondja, hogy itt vagyok akkor is, hogyha nehezen tudsz elfogadni. Tehát egyrészt ajándékba adja magát, másrészt meg maradandóan, örökkévalóan adja magát. Úgy adja magát, hogy ő a kezdet és a vég, a mi életünknek a kezdete és a vége, ennek az egyháznak, ami itt van Solymáron, a kezdete és a vége, a születése és a beteljesedése, és ennek az egész univerzumnak, amelyben vagyunk. Ő a kezdete, és ő a beteljesedése. Rajta kívül semmi nincs. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ezt ő nem veszi el tőlünk. Örökkévalóan, maradandóan adja magát. De ez a maradandóság úgy is megmutatkozik, hogy úgy adja magát, úgy válik belélegezhetővé ebben a világban, hogy közben megmarad. Lényegét tekintve önmagának, azaz miközben emberré lesz, olyanná és azzá, mint mi, megmarad Istennek. Meghal és feltámad. Teljesen adja magát, és ebben az adásban teljesen és örökké valóan él. Nincs ennél nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Szó szerint ez azt jelenti ez a vers, hogy életét adja, vagy ez a szó kifejezés, vagy szókapcsolat, hogy életét adja, hogy most csak mondom a görög szót, mert értjük, hogy a pszühéjét teszi, oda teszi. És a pszühé, amit mi léleknek fordítunk, ez az új szövetség nyelvében nem csupán egy ilyen láthatatlan, anyagtalan valóság, hanem egyfajta képesség, az érzés, érzékelés képessége, de ugyanakkor a test és a nem test, tehát a lélek, a lehelet egyesülésének is a leírása. Az a kép jöhet, vagy mutatja meg ezt nekünk jól, amikor a teremtésnél az Isten megalkotja az embert, az Ádámot, ami azt jelenti, hogy az ember megalkotja a föld porából, az anyagból, az univerzum minden anyagából, és utána azt olvassuk, hogy belelehelte a lelkét, és az ember ettől vált élő lényé. És amikor azt mondja Jézus, hogy életét adja, a pszichéjét adja, akkor nem csupán a lelkét adja, de nem is csak a testét adja, hanem önmagát adja, teljes valóját. Nem csak az időben megélt életét, hanem mindent, ami ő lényegileg odaadja a másiknak. Jézus így adja önmagát nekünk, hogy a lényegét, az, hogy ő egyszerre Isten és egyszerre ember, hogy egyszerre meghal és egyszerre feltámad, hogy ő egyszerre kezdet és egyszerre vég és egyszerre jelenvaló, ezt mind nekünk adja, de nem csak úgy, hogy mi itt tartjuk a kezünkben, hanem belénk adja. Így válik azzá, mint akik mi vagyunk, és így hív meg a követésre. Azt mondja, hogy ti bennem vagytok, én bennetek, ahogyan én az Atyámban, úgy vagytok ti bennem. Nincs ennél szorosabb összefonódás. Azzá lesz, mint mi. Ő itt bennünk van, és lélekszik, és él, és éltet, és szeret. Belülről adja magát aztán kifelé. Aki életét adja, az a teljes valóságát, a testi, szellemi lényegét adja oda a barátjának. Ebben Jézusnál nagyobbat mi nem tudunk létrehozni. Mi ebben is töredékesek vagyunk, de mégsem lehetetlen a pálya. Mert a megváltottságunk által, azáltal, hogy Krisztus bennünk van, bennünk él, és mi ő benne, azáltal mégis egy emberen túli, az emberin túli útra vagyunk meghívva. Tehát a mi keresztény szeretetünk, a krisztusi szeretetünk, az nem csupán arról tesz bizonyságot, hogy magatartásunkban, viselkedésünkben és hát erkölcsiségünkben egy kicsit azért az átlagnál jobbak tudunk lenni. Ez lenne a ráncfelvarrás, de nem erről szól a keresztény meghívás, hanem arról, hogy megújítja, újjászüli az életünket. Értitek? Tehát nem csak ezeket a kis szarkalábokat tünteti itt el, hanem az egészet újjáformálja. Azáltal, hogy itt bennünk van, és bennünk él. És éppen ezért ez világossá is válik, hogy mi hogyan adjuk magunkat egymásnak, hát kölcsönösen. Tehát nem egy heroikus hőstetről van szó, ahogy az elején is mondtam, nem arról van szó, hogy a szerelemben, a barátságban, a munkában, a gyülekezetben valakik folyton odaadják magukat, mások meg folyton elveszik azt, amit mások odaadnak, hanem hogy ez egy kölcsönös, állandó áramlás, ez tartja mozgásban a világot. Ezt látjuk a Szent Háromságon belül is, hogy az Atya adja a Fiút, a Fiú a lelket, a lélek mozgat mindent, és ez az áramlás, ez a világ rendje, ebből indul minden. Miért lenne ez köztünk emberek között más? Hát ő van bennünk. Ahogyan a szerelemben, a barátságban ajándékozom magam, és semmit nem akarok megtartani magamnak, hanem neked adom. Azért, mert az Isten így tett velem Jézusban. Nem csak, hogy a Szent Háromságon belül, hanem, hogy meghívást nyertünk ebbe a leírhatatlan, áramló, szeretet kapcsolatba. És amikor mindez történik, a keresztény közösség, vagy a keresztény kapcsolat, a Krisztusban megélt szeretet annyival másabb minden másnál, annyival haladja meg az emberit mi bennünk, hogy mindez tulajdonképpen nem csupán én adom neked, hanem mindez a Krisztusban történik. A Krisztus felhasznál engem, hogy odaadja magát neked általam. És benned van, hogy rajtad keresztül, aki te vagy, az az egyedi, megismételhetetlen valaki, aki te vagy, ő azon keresztül adja magát nekem, mert ő az egy és a minden. És minket azért tett ide egymás mellé, hogy ezt a végtelen kreatív sokszínűséget ne csak elviseljük, hanem ez a szeretet. Ez, hogy mi itt ennyifélék vagyunk, és ennyi módon hibázunk, és mégis ennyi módon lélegzik és él bennünk, és adja magát egymáson keresztül nekünk. A kölcsönösség tehát nem kompromisszum, nem arról van szó, hogy egyszer neked van igazad, egyszer nem nekem. Bár néha lehet, hogy ezt így éljük meg, és hogyha ezt szeretetben így éljük meg, az nagyszerű. De nem is konszenzus, hogy mi most akkor megegyezünk, hogy hogyan fogjuk egymást szeretni, hanem önátadás. Nem azt mondja Jézus, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint hogyha két fél remek üzletet tud kötni, bár a földi életben az is nagyon jó, hogyha egy üzlet korrekt, de az Isten szeretete nem ez, hanem azt mondja, hogy aki odaadja magát. És nézzétek azt, hogy ti itt vagytok egy 40 fokos augusztusi napon. Az, hogy szerettek, hogy házasodtok, hogy gyerekeitek vannak, és itt bügyögnek, és nyöszörögnek, sírdogálnak, meg beszélgetnek körülöttünk. Hogy itt vagytok a közösségben, az mind-mind arról beszél. És fontos tudnunk, hogy erről beszél, és nem másról, hogy vágyunk szeretni. Vágyunk a Krisztust egymásban csodálni. Ez a mi belső vágyunk, ez az, ami mindent mozgat. És minél inkább odaadom magam ennek a vágynak és ennek a szeretetnek, annál szabadabban válok önmagammá. Mert pont ezáltal, a szeretet által formál engem a Krisztus azzá, akivé csak én lehetek ő benne. És miközben szabadon és kölcsönösen kapcsolódhatunk egymáshoz a Krisztusban, azáltal megélhetjük veszélyeztetés nélkül a saját egyediségünket és különösségünket ezen a földön, és igazából sehogy máshogy nem érhetjük meg, csak így. Az Isten szeretete se nem logikus, se nem magától értetődő, így emberi síkon. Ez az, ami meghalad minket, és ami által mi is meghaladjuk önmagunkat, és mégis ez a megváltásban a legtermészetesebb, és a leginkább vágyott. És ha kockázatos, ha azt érezzük, hogy kockázatos, mert nem vagyok benne biztos, hogy te viszont szeretsz engem, nem vagyok biztos abban, hogy te csodálod bennem azt a Krisztust, aki csak úgy tud megjelenni, ahogy rajtam keresztül tud, vagy rajtam keresztül csak így tud, és nem biztos, hogy ez neked tetszik. Szóval kockázatos, mert én mégiscsak így tudok élni, és így tudom ezt adni, és te is. És pont ebben a kockáztatásban van meg ennek a nagyszerűsége, mert így van tétje az odaadásnak. Amikor arról beszél Jézus, hogy szeressétek egymást úgy, ahogyan én szeretlek titeket, és hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki odaadja az életét a barátaiért, akkor arra hív meg, hogy engedjük, hogy a bennünk élő Krisztus általunk szerethesse a másikat. És engedjük, hogy az ő benne élő Krisztus azon az egészen egyedi módon, ahogyan ő tud, szerethessen engem ő általa. Erre kapunk meghívást. Nem csupán egymáshoz, hanem a Krisztusban egymáshoz. És hogyha van kedvünk egy 40 fokos augusztusi napon ennek átadni magunkat, mert egyéb dologra lehet, hogy amúgy sem volnánk ma képesek, akkor engedjük, hogy ez az áramló élet növekedjen bennünk, és tegye, amit szeretne, vigyen, ahova akar, az odaadás, a kölcsönösség, a kockázat útján. Ámen.